Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Köszönjük ismét a hallgatókat, szép napot mindenkinek, ez a Millás reggelét a Rádió Café 98.0-án. November 12-eked reggel van, mindjárt 4:10. Pontosan 2 perc múlva, itt van Ács Gábor.
És itt van Gede Balázs.
És persze a kedves hallgatók is, akik a 0636 980 980 számú SMS, Viber vagy WhatsApp üzenetek formájában tudnak velünk kommunikálni, és azt nézem, hogy picit, mint hogyha elapadt volna. Illetve hát ezt majd megkérdezik a műszaki srácoktól, hogy van-e valami gond a streamingen, mert ez itt a hallgató itt nekünk, hogy akadozik az online adás, majd ezt csekkoljuk, de annak azt is megköszönjük, hogyha esetleg írtok, hogy kinél milyen, hogyha esetleg valaki szintén ezt tapasztalja, azt is várjuk, de ha csak nyomtok egy olyat, hogy minden oké, az is jó, mert abból kapunk egy képet. Azt mondja, hogy elárulnátok, ki mondja a Bintek reklámot? Hát nem, mert most ezt így hirtelen nem tudom.
Majd megnézzük.
De majd megnézzük.
De akkor mondjuk el, hogy mikor lesz már, csak így...
November 21-én generációváltós digitalizációs téma, ugyanott, ahol már jártatok páran.
És várok szeretettel mindenkit,
és
aki még nem
jár. Természetesen ingyenes a rendezvény, lehet regisztrálni. Már a Facebook oldalunkon is kint van egy poszt róla, azon keresztül is tudtok regisztrálni. Az a legegyszerűbb, mert most mondhatnám, hogy még hol található. Szerintem a Rádió Café honlapján is, az események fül alatt, valahol a Telekom honlapján is megtalálható, de hogyha minket hallgattok, velünk Facebookoztok, akkor a legegyszerűbb a mi Facebook oldalunkon keresztül regisztrálni, és akkor találkozunk, tehát november 21-én. Tuti Music, köszi! Ezt kaptuk meg.
Volt az előző. Meg az Interpol is tetszett több hallgatónak is, ennek örülünk. Bénteken meg ott leszünk mindnyájan, ez a lényeg, úgyhogy ott lehet velünk találkozni, és egy jót dumálunk az érdekes témák és vendégek mellett.
A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint dédapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata.
Na hát, és ahogy említettük, egy szerencsétlen sorsú hölgyről, Szenes Hannáról fogunk beszélgetni, és azért mondom így, mert tulajdonképpen megúszhatta volna a vészkorszakot, de nem sikerült. És majd mindjárt utána járunk, hogy miért is. Katona Csaba történés segítségével természetesen. Szia, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt kívánok! Hát Szenes Hanna egy nagyon sajátos sorsú fiatal hölgy volt, és mivel november 7-én volt a halála, nevezetesen 1944. november 7-én, úgy gondoltam, hogy kerek évforduló után mindenképp fontos lenne megemlékezni róla, már csak azért is, hogy nem mindig a nagy októberi szocialista forradalom jusson az eszünkbe erről az évfordulóról. Én azt gondolom, hogy a ő sorsa sokkal inkább tiszteletre méltó, mint sem bármi, amit erről mondani lehetne. Ugye, már maga a neve is érdekes, Szenes Anikó vagy Szenes Hanna formában is találkozunk vele, alapvetően Anikónak anyakönyvezték, ha jól tudom, és 1921. július 17-én született, ugye az előbb említettem a halála napját, 1944. november 7, tehát nagyon-nagyon fiatal volt, épp hogy elmúlt 23 éves. És jogos a kérdés, hogy mi történt vele. Ugye az előbb utaltatok rá, hogy átvészelhette volna azt a iszonyú időszakot, amikor a zsidóság számos tagját sújtották a jogaik megfosztásával, adott esetben az életük elvételével is. Lehetne akár úgy is fogalmazni, hogy maga választotta annak a kockázatát, hogy az életét veszti. Ez tényleg így van, de természetesen, mint minden normális ember, ő nem meghalni akart, hanem küzdeni akart valamiért. Kezdjük a családjával, egy polgári családból származott. Édesapja nevét említeném meg, őt úgy hívták, hogy Szenes Béla, nem adott neki hosszú élet, 33 évesen halt meg. Szenes Béláról azt érdemes tudni, hogy író volt, újságíró, színpadi szerző, műfordító, tehát így egy zsidó család, és a Pesti Hírlapban például Vidámírások címen egy rovata volt, ami Szenes ember néven írta alá, ugye utolva a saját nevére.
Nagyon jó.
Egy rendkívül népszerű szerző volt, pesti kabaréba játszották a műveit, fordított Csehovot, sajnos rövid élet adatott neki, és akkor ezzel kapcsolatban megemlítenék még valakit, az ő unokatestvérét, Szenes Andort, aki szintén nem él sokáig, sajnos 35 évesen őt is leterítette egy betegség. Szintén költő, műfordító, újságíró, színház élet rovatvezetője, dolgozott, átdolgozott Lehár operetteket és Kálmán Imre operetteket, és hát ő Szenes Iván zeneszerző édesapja.
Ez lett volna a következő kérdés.
Igen, a vezetéknév kapcsán, hogy van-e valami kapcsolat, de akkor ezek szerint igen.
És van. Van. Nem a legközelebbi, de van ugyanaz a család, tehát pár nemzedékre följebb van egy olyan közös ősük, aki ugye tovább élt idézőjelben Szenes Hannában is, és Szenes Ivánban is. Uh-huh. Azt, ami Szenes Hannát illeti, az ő élete a következő módon alakult, hogy polgári iskoláztatást kapott, és tehát ugye megvolt a megfelelő háttere, de mivel az édesapját szívatlanul elvesztette, ugye 1927-ben halt meg Szenes Béla, gyakorlatilag az édesanyja meg a György nevű bátyja nevelte, és szerencsére az élet elég jól dokumentálható, mert 1934-től folyamatosan naplót írt, és érdemes idézni, hogy 1936-ban, tehát ugye 10 éves, hogyan ír. Az átlagon felüli embernek nagyobb fájdalmai, de nagyobb örömei is vannak, és én inkább választanám ezt a hétköznapi ember élete helyett. Ez már nem az írói pályáról gondolom, mert általában felülnek nem a híres ember tartom okvetlen, hanem a nagy lelket, és én nagy lélek szeretnék lenni, ha Isten engedi. Egy 16 éves lány írja ezt. Ezen azért ugye érdemes elgondolkodni, hogy valóban nem egy hétköznapi gondolatsor. Na most a Bármadasba jár, református Bármadas Leány gimnáziumba, az ugye egy nagyon magas színvonalú iskola, természetesen annak ellenére, hogy református, nem volt akadálya annak, hogy zsidó származású tanulók is járjanak ide. Az egy más kérdés, hogy sajnálatos módon egy idő után azzal kellett neki szembesülnie, hogy a zsidó törvények következtében őt hátrány éri, illetve hát nem is tanulhat egy idő után tovább itt. És nagyon érdekes a naplójegyzetei, mert egy idő után héber szavak jelennek meg a naplójában, és hiába érettségizett kitűnően nem tanulhatott tovább, és egy idő után már héberül folytatja az írást, tehát erősödik benne az öntudat, ez a zsidó öntudat, és kivándorol Palesztínába. És 1938. október 27-én már azt írja a naplójában, nem tudom, írtam-e már erről, cionista lettem, emögött a szó mögött rengeteg minden van. Nekem röviden azt jelenti, tudatosan erősen érzem, hogy zsidó vagyok, büszke vagyok rá, és a célom Palesztinába menni, érte dolgozni. Persze nem egyik napról a másikra alakult ki bennem, 3 éve voltán először szó, akkor hevesen támadtam. Azóta emberek, idők, események mind közelebb hoztak az eszméhez, és végtelenül örülök, hogy azt megtaláltam, hogy talajt kaptam, és látok egy célt, amiért érdemes dolgozni. Tehát ugye egy nagyon tudatos döntés születik meg benne, nem egyik pillanatról a másikra, nem Hübele Balázs módjára, és Palesztinában folytatja aztán az életét. Van egy Nahalal nevű hely, és ott egy mezőgazdasági intézetben tanul, majd pedig egy idő után arra az elhatározásra jut, hogy hiába van ő biztonságban Palesztinában, ő nem fogja tétlenül szemlélni azt, ami a zsidósággal történik Európában a második világháború idején, és 1943 elején megszületik benne a döntés, hogy valamilyen formában visszatér Európába és felveszi a harcot, megindítézném a naplóját. Hirtelen egy ötlet ragadott meg, hogy vissza kell térnem Magyarországra és ott maradni ezekben az időkben. Rendelkezésére bocsájtom az életemet és a lehetőségeimet az Aliá Hanuár szervezetnek, eldöntöttem, vállalom a kockázatot és cselekszem. Ezek végtelenül tudatos szavak. Tehát megint csak ne úgy képzeljük el, hogy a romantikus lelkű fiatal lány egyszer csak úgy gondolja, hogy na, elindulok. Uh-huh. És hát a következőt teszi, jelentkezik a brit hadseregbe, ahol ejtőernyős kiképzést kap, méghozzá egy elég komolyt, ugye hírszerzés, rádiós ismereteket, minden egyebet kap, és hát aztán ejtőernyővel le is dobják őt. A helyzet az, hogy 17 olyan magyar zsidó van, aki vállalja a kockázatot, hogy valamilyen módon a német megszállás idején segítséget nyújt a magyarországi zsidóság ellenállás és önsegítő mozgalmának. Ő ezek egyike. És március 13-án ledobják Nussbacher Emille és Gorsány Ferenccel együtt egy jugoszláv partizánok által ellenőrzött területen, majd átlépi a magyar határt, gyakorlatilag azonnal elfogják, a gestápó börtönébe hurcolják, és innentől kezdve megpróbálják fizikai kínzásukkal megtörni, hiába valóan. Tehát egész egyszerűen ellenáll. Nem val semmit, nem mond el semmit. És így kerül aztán a Margit körútra. Ugye a Margit körúton működött a gyűjtőfogház valamikor, ma már nincsen meg, ugye a gyűjtőfogházat azt a 1950-es években lebontották, de most már nincs meg a hely. Ennek a helyén állt a Kohó és Gépipari Minisztérium, amit aztán szintén lebontottak ugye azóta már. tehát ott a Mamuttól nem messze. Hát ide kerül Szenes Hanna, és az a tragikus sors jut neki, hogy találkozik az édesanyjával, aki szintén ide van bezárva. És 5 év után ekkor találkozik először az édesanyjával, aki szintén ír erről a találkozásról, és csak annyit ír, hogy 4 férfi vezette be, ha nem tudom, talán első pillanatban meg sem ismerem az 5 év előtti Anikót. Egykor lányan hullámos haja kuszált, elhanyagolt arcvonásai feldúltak, szenvező kifejezést tükröznek vissza. 2 nagy szeme alatt az arcán kékzöld foltok, de mindez csak egy pillanat. Anikó kiszakítja magát az őt kísérő férfiak közül, repül felé, mától elé zokóba mondja, édesanyám, bocsáss meg. És még azt is mondja az édesanyjának, hazárulással vádolják. Nyugodt lehetsz, nem követtem el semmit, ami Magyarországnak kárára volna, sőt, ami ma bűn, holnap érdem, az események igazolni fognak. Kicsit, mintha Nagy Imre szavai visszhangoznának, ugye, aki a utolsó szójegen hasonlót mondott. És október 28-án állítják Szenes Hannát, vagy Anikót bíróság elé, és november 7-én, anélkül, hogy az édesanyjával még egyszer találkozni tudna, el tudna búcsúzni, a Margit körúti fegyház udvarán golyókkal végzik ki. Megpróbál, egy búcsúlevelet írt végül is a édesanyjának. Hát így ért véget az ő élete, és azt gondolom, hogy rendkívüli bátorságról, tetterőről és határozottságról tett tanúbizonyságot ez a fiatal lány, akinek a emlékét rendkívüli módon tisztelik Izraelben. Nemzeti hűsként tartják számon, van neki emléktáblája, van egy szobra, ott a szénatérnél Kolotkó Mihály készített róla egy miniszobrot, tehát halálában nagyon-nagyon sok komoly elismerés. Igen, az nem a
Kolotkó
féle területen, mert Kolotkó egy miniszobrot csinált róla.
Igen, és annak a helyét igen, tudjuk?
Nem,
csak
nem
az,
tudom,
hogy, annyit csak az, hogy csinált.
Csak annyit a készített.
De Csaba, ez a toborzás, vagy ez a jelentkezés a brit haderőhöz, ennek a részletei ismertek? Tehát egy fiatal hölgy csak úgy bemegy, jelentkezik, hogy ő szeretne bevetéseken részt venni, és azt mondják, jó, csinálunk belőle, de egy törnyöst.
Ugye a háború idején vagyunk, csak gondoljunk azokra a szlovák partizánokra, vagy a ejtőernyősökre, akiket ledobtak, és akiknek a akciója végén, hogy a Reinhard Heydrich az életével fizetett azért, amit Csehországban csinált. De az is véres megtorlást vont maga után, ugye egyikük sem élte túl az egyébként sikeres merényletet. De amennyire én tudom, itt arról volt szó, hogy a háború már olyan szinten elfajult, hogyha bárki, aki kész volt arra, hogy fegyvert fogjon, akkor azt, amennyiben alkalmasnak találták rá, kiképezték és harcba vetették. Tehát nyilván ez nem úgy ment, hogy ő föltette a kezét, hogy szeretnék harcolni, hanem azért elég sok mindenen át kellett, hogy menjen, nyilván megvizsgálták mentálisan, fizikálisan, kiképezték, de mivel egy nagyon stabil emberről beszélünk, én azt gondolom, hogy abból, amit idéztem tőle, az derül ki, hogy tényleg nem az indulatai vezették, hanem megfontolt ember volt, tudta, mit csinál. Ugye fiatal volt, erős volt, elhivatott volt, és azt gondolom, hogy ez nagyon fontos szerepet játszott abban, hogy ő is azok közé tartozott, akit kiválasztottak, de láthattuk, hogy itt azért nem tömegekről van szó, tehát 10-valahány emberről. Úgyhogy nyilván ez úgy ment, hogy minden tekintetben ellenőrizték, kiképezték, és ezek után kerülhetett sor az ő akciójára, ami nem jár sikerrel, ha jól meggondoljuk, igazán talán nem is járhatott sikerrel, de ezt már nem biztos, hogy lehetett akkor tudni, átlátni.
Mi lett volna a feladat, vagy mi lett volna, amit esetleg, amivel megbízták, vagy amit tehetett volna, hogyha nem fogják el hamar?
A konkrétumokat nem tudom, de alapvetően őket azért hajították le, hogy amennyiben bármiféle embermentésre kerül sor, vagy ellenállásra, akkor ez a 10-valahány ember az információval adott esetben a fegyveres erejével segítse ezt. Tehát kifejezetten az embermentés, az ellenállás segítése, de hogy aztán, és ezért mondtam azt, hogy ez egy kicsit Mission Impossible-nek tűnik, hogy ezt hogyan lehetett volna megvalósítani, ez megint egy más kérdés.
Hallgatok, még annyira egészíti ki, hogy a 7. kerületben van Szenes Hanna Park.
Igen. És ott van, ott van valahol a Rózsa utcában a Kolotkó szobor, és igen, nekem ismerős volt Szenes Anna története, és azt hiszem pont ennek kapcsán találtam rá valahogy, hogy minthogyha ez nem régóta lett volna átkeresztelve talán ott az a park, vagy kapta a nevét, nem vagyok benne biztos, de azt hiszem akkor találkoztam az ő történetével először.
És hát ne felejtsük el azt is, egyébként kiváló és tehetséges költő volt, és ki tudja, hogy milyen mértékben tudta volna kibontakoztatni ez irányú tevékenységét, ha
igen,
nem
dönt
úgy, hogy nem lévő passzívan azt, ami Európában
fiatalon.
Ott van a miniszobor, írják a hallgatók, igen. Tehát a Szenes Hanna Parkban.
Igen, és ott a szénatéren van egy másik szobra neki. Erről folyik vita, hogy ez mennyire sikerült jól, de azt gondolom, hogy ez most teljes mértékig részletkérdés. Óriási tisztelet jár ennek a fiatal hölgynek, azt gondolom.
És az emlékezete a fontos, hogy megőrizzük, így van. Csaba, nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk róla. Jó munkát, szép napot, szia-szia. Katona Csaba történésszel beszélgettünk a 80 évvel ezelőtt megölt Szenes Hannáról.
Mesél a múlt. Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a Millás reggeliben.
Semmi sem rombolja annyira az ember testét, mint a tartós tétlenség.
Millás reggeli. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
És itt a vonalunk túlsó végén, kedves Hugó üzletkötő, szia, jó reggelt!
Szép reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
Hogyan állunk, hogyan megy a piac, mit csinál a Budapest értéktőzs, de mit csinálnak az európaiak?
Vegyes a nap. Nagyon reggel kijött a Richternek az eredménye. Vártnál jobb eredményeket jelentett, viszont a netto profit soron jelentkezik egy 32%-os eltérés a konszenzustól és a ténylegestől. 37 milliárd lett az eredmény, ami elég amúgy kicsit magasnak, ez egy kis pénzügyi, nem is mondom, hogy bakinak, inkább pénzügyi veszteségnek köszönhető. Ettől függetlenül a Budapest értéktős, de vegyesen nyitott, kicsit nyitáshoz képest mínuszban van, 76.788 ponton van jelenleg. A négy blue chip közül kettő emelkedik, kettő csökken, ugye Richternek volt jelentése, 10.960 forinton van jelen pillanatban, mínusz 0.18%-os mínuszban. OTP volt a másik blue chip, ami nem tudott, mínuszban nyitott, 20.100 forinton van jelen pillanatban, mínusz 0.35%-ban, de ezt a lélektani 20.000-es határt átvitte, és felette is maradt, úgy tűnik egyenlőre. M-Telekom 1.182 forinton van, 0.34%-os pluszban, valamint a MOL, aki pluszban van, 2.646 forinton, 0.15%-os emelkedésben. Emellett a vezető indexek közül az európai tőzsdén egyik sincsen nagyon pluszban. A DAX 19.230 ponton, mínusz 1.12%-ban. A francia tőzs, de 7.346 ponton van, kicsivel több mint 1%-os mínuszban. Valamint a brit tőzs, de 8.078 ponton van, 0.5%-os mínuszban. Nem életük reggelire virrattak most a befektetők. Nem rossz, nem is traikus.
Igen, a Masterplus-ot látod esetleg? Tegnap igen jót ment nyilván itt az MNB-nek az új hitel konstrukcióra tett határozatának a megjelenése következtében, ugye abban komoly energia felújításokról is szó van, illetve energiahatékony ingatlanokat lehet vásárolni kisebb önerővel, magasabb törlesztő, vagyis hát törlesztő hányaddal a fizetéshez képest. Most mit csinál a papír, hogyha esetleg látod?
A Masterplus jelen pillanatban 2810 forinton van, 0.72%-os pluszban van. A forgalom nem annyira nagy, 9 millió pillanatban, ugye a Budapest értéktős, de nagyon nagy rész az OTP viszi 660 milliós forgalom mellett.
Oké. Okay.
Mindig érintkezhetik az ilyen hírek.
Igen.
Kisebb papír is.
Forint?
Nem a legerősebb napjait éri. Jelen pillanatban 1 euróért 410 forintot és 50 fillert kell fizetni, míg 1 dollárért 386 forintot és 50 fillert. Ugye ez köszönhető most jelen pillanatban az euró-dollárnak is, ami 1.06 felett van némileg.
Igen, ott egy masszív dollár erősödés, van nyilván ez fárasztja a forintunkat.
Éves minimum közelében van a dollár. Aha. És éves tetőn van, ha azt nézik, bocsánat, 1.06
fél. Igen, nézőpont kérdése, mely ponton az euró-dollár csúcson a dollár erő.
Tehát egészen konkrétan a 8.9-es inflációs adatra, amely a várakozásoknál egy fokkal jobb lett, ez erre is gyengülésre reagált a forint?
Szerintem beáraszták alapvetően. 3.5%-ot vártak évperi alapon az októberi infláció, 3.2 lett, viszont a maginfláció a Hooper hónapon minimális növekedés volt, ugye előző hónapban egy tizedes csökkenés volt, egy tizedes emelkedés, nagyon minimális sávban mozog jelen pillanatban, de a vártnál kisebb lett az infláció évperi alapon, ez mindenféleképpen jó jel. A befektetők beáraszták most azért, amerikai választásra hatalmasat tudtak erősödni a régiós devizák, azonban azóta nem tudtak, és gyengülő pályára álltak, most ez látható is ilyen pillanatban, de jövő héten MNB kamat döntés, ami lehet, hogy úgy kivárnak. Most ebbe fektették a forintos piacon.
Világos. Oké. Okay. Köszönjük szépen, Hugo, jó munkát!
Köszi szépen.
Szia, kedves Hugo üzletkötő, számolt be nekünk a tőzsdei folyamatokról. Azt kérdezi egy hallgató, ez a tőzsdei hírek nem teljesen felesleges rovat. Mindig úgy gondoltam, hogy aki tőzsdézik, az nézi az adott platformon. Aki meg nem tőzsdézik, azt nem érdekli. Nem mindenki ilyen nézegetős, tehát van, aki nem tudom, egy vagyonkezelést végeznek neki, vagy közvetetten érintett csak a tőzsdén, tehát a hírekre kíváncsi, de azért nem fog nyomkodni platformot, és percenként híreket nézni, mint egyesek.
De már egyesekről is kiderült, hogy még egyesek sincsenek feltétlenül képben naponta a legfrissebb változásokkal, mert de hát bizonyos piacokon.
Ja, egyébként igen. Tehát mindennel nem. Egy csomószor nem tudom, mi történik a magyaron, mert elvonja a figyelmet. Sőt, van, hogy még az amerikain sem, mert teszem azt egész nap dollárra fókuszáltam, és azokat a híreket néztem. De meg egyébként igyekszünk mellé tenni olyan gazdasági folyamatokról szóló híreket is, ami meg azért széles rétegeket érint. Tehát a forintot befolyásoló folyamatok.
Nagyon sokan benne van a nyugdíjpénztári portfóliójában. Igen, tehát ez tényleg szerintem izgalmas, hogy az ember kicsit a háttérben is képben legyen, és esetleg úgy érzi, akkor jobban, a hírek alapján úgy érzi, hogy akkor jobban odafigyeljen. Ugye ez is a legfőbb célja ennek, igen. Kész? Mehetünk?
Igen, ez ennyi volt.
Jó, frappáns volt a végszó, amit mondtam.
Nagyon klassz.
Talán túlzás, de jó.
Menjünk, jó. Frappáns volt.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul, a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
Na, ahogy már megemlékeztünk róla, 151 éves lesz Budapest november 17-én, és természetesen rengeteg mindenféle program várja az érdeklődőket a 15-i hétvégén a Városháza Parkban, illetve lehet, hogy odáig, és lehet, hogy már előbb elkezdődnek. Na, majd mindjárt tisztázzuk, hogy hogy vannak a programok és a programsorozat. Fais Csaba lesz a segítségünkre, a Budapest Brand vezérigazgatója. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok! Pénteken kezdődnek a rendezvények, az események, úgyhogy semmiről sem maradtatok.
Jó, oké.
Szóval 150 éves volt, nagy buli volt, de hát 151 éves a főváros, akkor sem lesz kicsi, ezek szerint.
Igen, kicsit úgy tekintettünk erre egyébként, hogy amikor tavaly a 150. születésnapot tartottuk november 17-én, akkor azt gondoltuk, hogy ez ne csak egy ilyen egy délutános szülinapi zsúr legyen, hanem tartson az egész év, legyen egy születésnapi év, hiszen egész évben, ha úgy tetszik, 150 éves volt a város. Tehát a mai az a záró, vagy nem a mai, hanem a most hétvégi, az a záró parti, a záró akkor lesz ennek az ünnepség sorozatnak a végén, ami egy másik zárás is lesz egyébként, tavaly, vagyis hogy idén tavasszal megnyitottuk a Városháza Parkot hosszú-hosszú idő után, autóparkolóból egy közösségi teret építettünk föl homokozóval, EB meccs nézéssel, már milyen rég volt, nem is emlékszünk rá, vagy az olimpia nézésével, és ez a Városháza Park ugyan továbbra is úgymond látogatható lesz, de hát miután most már kinézünk, és köd meg mínusz egy fokok vannak, ezért elvonul egy kis téli áramra, úgyhogy ezen a hétvégén úgymond ez is bezárul, és a továbbiakban az csak úgymond, mint a Margit-szigetet, vagy a Károlyi kertet lehet látogatni, de a lényeg, hogy ezen a hétvégén lesz, így van, Budapest születésnapja 17-én, amihez mi több programot is szerveztünk ide a Városháza Parkba, meg a megújult Merlin Színház épületébe.
Na, akkor nézzünk is ebből, ha nem is a teljes palettát, de egy kis ízelítőt, vagy kettő csinálót, hogy a hallgatók hétvégén kilátogassanak ide a Városháza térre.
Igen, egyébként ha már jönnek, akkor jöhetnek akár villamossal is, ugyanis néhány évvel ezelőtt elindítottuk a buli villamost, és ez annyira-annyira sikeres volt, hogy nem tudjuk elengedni többet, úgyhogy idén is lesz 16-án buli villamos. Ez a Deák tér és a Kelenföld között közlekedik, majd Lava Lava nevű DJ fog zenélni rajta, és itt ezen a két helyszínen lehet felszállni, tehát vagy a Deák téren, vagy a Kelenföldön, és karszallaggal. Egyébként ingyenes maga a villamos, csak annyira népszerű volt, annyira sokan akartak jönni, hogy ki kellett találnunk egy olyan rendszert, ahol nem nincsenek csalódott, hoppon maradt utasok, hanem mindenki, aki szeretne, vagy mindenki, aki feljutott után, valóban fel is jut a villamosra. Úgyhogy itt az Én Budapestem applikációval, vagy Budapest városkártyával lehet ezt igénybe venni, ezt a buli villamost, amelyik egész este közlekedik. És akkor, ha már elhozott valakit ide a Merlin Színházba, akkor itt lesz egy ilyen furcsa, lesz egy quiz night először is, ahol meglepetés, Budapestről lesznek kérdések. Ez ilyen kocsmakvíz, egy kocsmakvíz csapat szervezi, és kiderül, hogy mennyire is ismerjük a várost, ahol lakunk, ahol élünk. De ha pedig valaki itt közben szeretne megtanulni kártyázni, akkor a Zsugapest csapata egy ilyen kártyabarlangot rendez be. Zsugapest csapata a kártyabarlangot rendez be a Merlin Színházba, ahol mennyiszen az épületébe, ahol különböző játékokat, egyébként akár gyerekeknek is játékokat tanítanak, kártyajátékokat tanítanak meg azzal, úgymond kisebb ilyen versenyeket, kis kupákat szerveznek, úgyhogy itt el lehet majd tölteni az időt. És akkor vasárnap pedig a zenéjé meg a táncé lesz a főszerep. Itt több koncertet is szervezünk, az egyik az a Szűcs Krisztián akusztik duónak lesz a fellépése. Róla azt kell tudni, vagy hát, hogy valaki nem ismeri így, akkor azt mondom, hogy a Heaven Sits Heaven alapító tagja volt, és 2022 tavaszán megjelent egy lemeze, azt fogja most előadni, illetőleg ez lesz a vasárnapnak az első programja, az 6 órakor, és utána pedig 8 órakor Szilárd Piano projekt lesz, ő pedig a Quimby zenekarnak az angolistája, aki 2002 óta Szilárd zenekar néven szokott fellépni, és most van egy ilyen kicsit csendesebb, pihenősebb, relaxálósabb előadás az ő dalaiból, hogy ez lesz még ott a Merlin Színházban.
Mm-hmm. Oké. Okay.
Nagyon klassz. Hát akkor mindenkit buzdítunk, lelkesítünk, hogy csatlakozzon. Nektek meg a szervezéshez kívánunk erőt, kitartást és sok sikert.
Köszönöm szépen, és még egy dolgot még elmondhatnék, hogy ezen közben egyébként a kerítés túloldalán még meg fog nyílni a jégfolyosó,
és hát ez a karácsonyi vásár. Uh-huh. Igen.
Ugye?
Igen.
Nehogy elfelejtsük, hogy a karácsonyi vásár az bizony, ugye nem gondolnánk, mert hogy még olyan nem szükségszerűen van az ember karácsonyi hangulatban, de bizony itt van a karácsony a nyakunkon, úgyhogy elkezdődik a karácsonyi vásár, ahol tavaly próbáltuk ki először azt, hogy ott a Városháza Park fái között egy ilyen különleges alakú jégfolyosón vezetjük a korcsolyázókat, ezt idén is felépítjük, idén is lehet jönni, lesznek kézművesek, lesznek ételek, és az az igazság, hogy nagyon sokszor visszajön a karácsonyi vásárral kapcsolatosan, hogy drága. Nekünk évek óta törekvésünk az, hogy legyen a vásárban olyan étel, ami megfizethető, és ez idén is lesz, például egy lecsó kenyérrel 1800 forintba fog kerülni, lecsó kolbász mustárral kenyérrel 2000 forintba. Azt gondolom, hogy ez tényleg olyan ár, amit mindenki meg tud, vagy nagyon remélem, hogy mindenki meg tud magának engedni, ez nem annak a 6-8 ezer forintos rémálom áraknak a kategóriája, igen, amiről nagyon sokat olvastunk tavaly.
Ó, rég volt a reggel, ezt nem kellett volna, Csaba, mert bevillant.
Elnézést. És nem tudok adni nektek, majd péntekig ezt ki kell húzni ezt az éjséget.
Ilyen lecsokolbász, az most jól jönne. Jó, van, köszönjük
szépen. Biztos megkóstoljuk, köszönjük.
Így van, abszolút, köszi a beszélgetés, sok sikert. Szia, neked. Fajik Csabával, a Budapest Brand vezérigazgatójával beszélgettünk a hétvégi 151 éves Budapest alkalmából rendezett évfordulós programokról.
Na, és meg épp van annyi időnk, hogy belehallgassunk Szűcs Krisztián egyik új dalába.
A Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj!
Még sokkal fontos.
most tényleg. Még, de tényleg, igen, mi?
Hát éppen beszélgettünk a
sütze. Nem bírok tovább kivárni a gomb megnyomásával, megy itt a trécselés, holott még itt hát dolog van.
Fontos párnákról beszélgetünk.
Hát, hallom, én hallom.
Kugas alakú terhes párna, milyen jó az oldalfekvéshez.
Amikor én terhes voltam, hamarabb, mégis 11 párna volt az ágyamban.
Úristen.
Köztük egy ilyen kukac is. Mindenhol párna volt.
Párnák és kukacok mindenhol. Jó,
igen,
most körülbelül 6 párnám van.
Hogy van, amikor nem tudjuk, hogy a hát mitől fáj, izom, gerinc, igen, vagy tüdő, és kiderül, hogy egész egyszerűen csak rossz volt az alvás, és elfeküdtük. És hogyha sok a párna, akkor előfordulhat, hogy becsavarodik egy ide valahova.
De én meg valami pofazacskó meg nagyobb odást csíptem el, hogy az mi volt?
Az a horkolás volt, Balázs.
Ja, az más, igen, a horkolás, meg ez az apnoé, meg a, tudod, a garatnál van egy ilyen para, hogy ez nem pofazacskó.
Hát nagyon jó.
És akkor onnan jött az, hogy hanyat fekve nem működik, oldalfekvést kellett megtanulnom, elkértem a párom terhes párnáját, ami kukac alakú, és hát így haladtunk a sztoriba, amikor rámeredtettél.
Azt oda ajándékoztam már valakinek.
Szerezz egyet.
Az tényleg nagyon jó volt.
Igen.
Én is szerettem.
Na, hát ez
azért szerintem, ha most valakinek vissza kellene ismételni, hogy miről volt szó az elmúlt
másfél percben. Bajban lenne. Biztos, hogy bajban lenne.
Kukac alakú párna helyett egy kukac alakú pár kéne.
A kukac párna az valószínűleg az talán, igen, megmaradhatott. Na, tehát végül is már csak azért jöttünk, hogy elköszönjünk.
Így
nem?
Van, és hogy a Schmidt-nek átadjuk a terepet, mert ismét hírek jönnek. És hogy elmondjuk, hogy jövőre, holnap megint lesz Millás reggeli fél héttől.
Nem kell megijedni, nem kell várni 2025-ig.
Igen, és attól se kell megijedni, hogy én jövök, és ilyen hülyeségeket beszélek, mert nem én leszek.
Mindenki jobban jár, szerintem.
Mindenki jobban jár.
Visszaadjuk a lehetőséget a kedves mindenki kollégáinknak.
Egy zűrös, túl korai ébredés, nézem, mit csinál az ember agyával. Tiszta, teljesen indiszponált vagyok egész reggel.
Dehogyis nem, ez csak a végére derült ki.
Igen, ja, jó, köszi.
Én is bejövök híreket mondani előbb.
Az zseniális volt.
Alig érek be.
Szorongatja a papírját 7:39-kor, amikor semminek semmi köze a hírekhez.
Jó. Szegény vendég is nézett.
Igen, dörgözöm, mert 10 másodpercen néztünk ikerekered szemekkel, és még akkor is csak néztél vissza, és nem tudtad, hogy miért.
Ez egy ilyen nap volt, nézzétek el nekünk, vagyunk. És köszönjük, hogy türelemmel követtétek a műsort, meg a mi hülyeségünket. Majd holnap csinálunk egy még jobb Millás reggelit fél héttől, addig is szép napot mindenkinek, sziasztok!
Mára véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelőnkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.